A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, így fennállva a 8. Zsoltárunk első versszakát énekeljük. Ó felséges Úr, mi kegyes Istenünk! Foglaljunk helyet, és a megkezdett Zsoltárunkat folytassuk a 4. versétől kezdve egészen a 7. verséig. A 4. versszak így kezdődik: csodálván mondom, micsoda az ember. Hallgassuk meg Isten igéjét Józsué könyvéből, Józsué könyve első fejezetének első 9 verséből.
Mózesnek, az Úr szolgájának halála után ezt mondta az Úr Józsuénak, Nún fiának, Mózes szolgájának: Mózes, az én szolgám, meghalt. Most azért indulj, kelj át itt a Jordánon, te és ez az egész nép, arra a földre, amelyet Izrael fiainak adok. Nektek adok minden helyet, amelyre lábatokkal léptek, ahogyan megígértem Mózesnek. A pusztától és a Libánontól a nagy folyamig, az Eufrátesz folyamig, nyugat felé pedig a nagy tengerig a ti területetek lesz, a hettiták egész országa. Senki sem állhat ellened egész életedben. Veled leszek, ahogyan Mózessel is vele voltam. Nem hagylak magadra téged, és nem hagylak el. Légy erős és bátor, mert te teszed ezt a népet annak az országnak az örökösévé, amelyről megesküdtem atyáiknak, hogy nekik adom. Csak légy erős és igen bátor. Tartsd meg és teljesítsd mindenben azt a törvényt, amelyet Mózes, az én szolgám, parancsolt neked. Ne térj el attól se jobbra, se balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz. Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, arról elmélkedj éjjel-nappal, őrizd meg és tartsd meg mindazt, ami ebben megvan írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz. Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj és ne retteg, mert veled van Istened, az Úr, mindenütt, amerre csak jársz. Isten áldása legyen az ő igéjén, hogy jó földbe hullhasson, termést hozzon a lélek tökéletes munkája és tökéletlen engedelmességünk szerint. Jöjjetek testvérek, imádkozzunk! Mindenható Istenünk, édesatyánk, a Jézus Krisztusért, köszönjük, hogy hordozod az életünket, és napról napra erősíted a velünk kötött szövetségedet. Uram, megvalljuk, hogy szükségünk van a szavadra, úgy, mint ahogy akkor Józsuénak. Köszönjük, hogy volt hozzá szavad, és van, lesz most hozzánk is. Olyan nagy szükség van mindenütt, így itt Magyarországon is, neked engedelmes vezetőkre, akikkel te beszélsz, mielőtt tennének vagy mondanának valamit. És az egyszerű köznapi emberek élete is, amilyenek mi vagyunk itt most a templomban, mennyivel könnyebb lenne, ha hallgatnánk a szavadra. Köszönjük szavadat, amelyben ma óriási bátorítás van. Köszönjük, Uram, gyülekezetünk konfirmundusait. Köszönjük, hogy ez a nap elsősorban az ő napjuk. Ma elsősorban hozzájuk szólsz. Kérünk, Uram, szólj hozzánk, annak ellenére is, hogy sokszor csak legyintettünk, amikor te szóltál volna hozzánk. És bocsásd meg nekünk, sok hűtlenségünk mellett ezt is. Mennyei édesatyánk, megvalljuk, hogy tiéd az ország és a dicsőség mellett a hatalom is, és csak neked vannak eszközeid arra, hogy értelmes irányba menjen az életünk. Kérünk most rád figyelő szívet és fülelő szívet. Gyógyíts, indíts, adj helyes indítatást, motivációt nekünk, hitvalló bizalmat benned. Kérünk gyülekezetünk betegeiért, szenvedőiért, munkásaiért, hálát adunk bennünk elvégzett munkádért. Kérünk, szólj ma is egészen személyesen hozzánk. Lelkészünk életét, szívét és száját te áld meg most is, élő és ható igével, mi pedig hadd legyünk engedelmes hallgatói igédnek, a Krisztus Jézusért. Ámen.
A bűnbocsánat üzenetét a 65. Zsoltár 4. verséből olvasom. Erőt vettek rajtunk a bűnök, de te megbocsátod vétkeinket. Amen. A 155. dicséretünk egyetlen versét énekeljük, így készüljünk az igehirdetésre. Ó Úristen, légy közöttünk! Istenünk igéjét az előbb felolvasott szakasz egy részéből olvasom újra, Józsué könyvének első fejezetéből a 9. verset. Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj és ne rettegj, mert veled van Istened az Úr mindenütt, amerre csak jársz. Amen. Foglaljunk helyet. Hallhatták a testvérek már az imádságban is, hogy ma egy különleges napunk van. Ez az Isten tisztelet mindannyiunknak szól, de elsősorban mégis a konfirmandusokat célozza. Az elmúlt egy év során, szeptembertől kezdve minden pénteken vagy vasárnap volt egy-egy alkalom, egy tanítói alkalom, ezeken részt vettek a konfirmandusok, gyerekek és felnőttek. Múlt hét szombaton, két nappal ezelőtt vizsgát tettek, és most eljöttek, hogy fogadalmat tegyenek. Fogadalmat tesznek, amellett, hogy Isten útján szeretnének járni egész életükben. Egy új útra lépnek rá, és ilyenkor mindenkinek szüksége van egy kis bátorításra, szüksége van egy kis útmutatásra, és egy olyan igét választottam ma délelőttre, amelyben hiszem, hogy Isten szeretne utat mutatni minden konfirmandusnak, de véleményem szerint azoknak is, akik már régebb óta járnak Isten útján. Az első gondolat, amit a felolvasott ige alapján szeretnék megfogalmazni, összefoglalható abban a közmondásban, miszerint minden kezdet nehéz. Ha megnézzük Józsuénak az életét, akkor azt látjuk, hogy itt most egy komoly fordulóponthoz érkezett. Az elmúlt 40 évben ő volt Mózes jobb keze, ő volt a hadvezér, sok mindenben részt vett, gyűjtött tapasztalatokat, most mégis nehéz helyzetbe került. Mózes ugye a zsidók számára a legnagyobb tekintély. Ma is úgy tekintenek rá, hogy ő hozta létre úgymond a Biblia magját, Mózes 5 könyvét. Amit ő mond, az úgy van. És most, hogy meghalt, 40 évnyi hosszú vezetés után a hatalom, hát ha nem is egy teljesen fiatal emberre, de Mózesnél lényegesen fiatalabb emberre száll. Van egy kis tapasztalata, de azért még nem hozott olyan döntéseket, amilyet egy vezetőnek hoznia kell. És most itt áll egy több milliós nép élén, hogy neki kell tovább vezetnie őket Mózes után. Nehéz örökség. Ráadásul, ezt is hozzátehetnénk, olyan feladatot kapott az Istentől, amilyet még Mózes sem. Neki kellett a honfoglalást végrehajtania. Bemenni Kánaán földjére, szembenézni az ott lakó népekkel, akik harchoz edzett emberek voltak, lényegesen többen voltak, megerősített városokban laktak. Ez is nehéz. Józsué tehát egy olyan útra lépett rá, amelynek minden centimétere nagy nehézséget jelentett számára. Ti is ráléptek egy új útra. Hiszem, hogy nem annyira új többségetek számára ez az út, hiszen már valamennyit megtettetek rajta. Az elmúlt évek során elkezdtetek Istennel járni. Konkrétan az utóbbi néhány hónapban tanultatok is arról, hogy mit jelent majd a későbbiek során ezen az úton járni. Mégis, ha jobban belegondoltok, akkor elmondhatjátok, hogy azért többé-kevésbé ismeretlen még számotokra az, ami rátok vár. Mit jelent majd ezen az úton járni? Mi mindennel fogtok találkozni? Könnyű lesz, vagy nehéz? Hát inkább nehéz. Meg fogom majd ismerni az Istent? Úgy, ahogy arról szó volt a konfirmációi órákon? Tényleg annyit fogok majd tudni róla, mint azok, akik már évtizedek óta itt ülnek a templomban? Meg fogom érteni az akaratát az életemre nézve? Most csak két dolgot hadd említsek, a házasságot, meg a pályaválasztást. Valóban meg fogom érteni? Vagy csak éppen úgy döntök, ahogy abban a pillanatban kedvem van hozzá? Ellen fogok tudni állni azoknak a kísértéseknek, amiről annyiszor szó volt? Képes leszek majd bocsánatot kérni, amikor elbuktam? Képes leszek majd úgy szeretni, ahogy ezt Jézus parancsolta, és ahogy arra példát is mutatott? Hogy még az ellenségemet is szeressem? Ha leendő utatokra néztek, akkor ezek a kérdések mindenképpen ott kell, hogy legyenek bennetek. És az ember, hogyha önmagára néz, akkor azt tudja mondani, hogy hát nem biztos, hogy ez nekem menni fog. Minden kezdet nehéz. Ahhoz, hogy ezen az úton járhassatok, mindenképpen szükségetek van egy iránytűre. Ez természetesen csupán egy költői kifejezés, egy metafora. Szükségetek van valamire, ami megmutatja számotokra az utat. Hogy ne össze-vissza menjetek, ne a saját fejetek után, hanem biztos módon arra, amerre az Isten akarja. Hát Józsuénak is szüksége volt erre. Belépni Kánaán földjére, és eldönteni, hogy akkor most konkrétan mi legyen, kiket támadjunk meg először, másodszor, harmadszor, hogyan vegyük fel a harcot, hogyan osszuk szét a földeket, hogyan döntsek nehéz helyzetekben, komoly útmutatásra volt szüksége Józsuénak, és ő ezt az útmutatást az igében találta meg. Ugye neki még könnyű volt, mert neki még csak 5 könyvet kellett elolvasnia. Mózes 5 könyvét. Akkoriban még ez jelentette a Bibliát. Akkor még ugye Józsué nem írta meg a saját könyvét, nem voltak későbbi ószövetségi, újszövetségi íratok. Neki ez volt a Bibliája. De ebből a Bibliából nagyon sokat megtudott. Megtudta, hogy merre induljon el. Megtudta, hogy hogyan döntsön nehéz helyzetekben, mert kapott bölcsességet az Istentől, ezekből az igékből. Kapott tőle erőt is, amikor elbizonytalanodott. Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását. Olvasd éjjel és nappal, ezt mondta neki Isten. Hát a ti számotokra is az ige az iránytű. Bizonyos helyzetben, bizonyos értelemben ti nehezebb helyzetben vagytok, egyben kivételezett helyzetben is. Azért nehezebb, mert nektek már nem 5 könyvet kell elolvasnotok, hanem 66-ot. Ugye tudjuk, hogy a Biblia jelen formájában 66 könyvet tartalmaz, és ezzel le is zárult. Ti vagytok azok a diákok, akiknek a legtöbbet kell teljesítenetek. Ebben a könyvben benne vannak történeti részek, tanítói részek, az evangéliumok, mindenféle. És ez a könyv ott van előttetek, van már saját bibliátok szinte mindannyiótoknak, de ha nincs, akkor ma mindenképpen fogtok kapni egyet. Ez a Biblia legyen az iránytűtök. Ez a nehézség, hogy többet kell olvasnotok, ugyanakkor kivételezett helyzetben vagytok abban a tekintetben, hogy ti már lényegesen többet tudhattok meg, mint amennyiről Józsué csak álmodhatott is. Ő még nem tudott úgy Krisztusról, nem tudott olyan részletes életszabályokat, mint amit ti tudhattok meg. Ti már a kezetekbe foghatjátok az evangéliumokat, Pál leveleit, nagyon sok és nagyon részletes tanítás, útmutatás található ezekben. Legyen tehát a Biblia az iránytűtök. És ehhez kapcsolódóan néhány tanácsot szeretnék megosztani veletek, hogy hogyan olvassátok a Bibliát. Nem nagyon sokat, nem annak az alkalma ez, hogy minden egyes részlet kérdésére a Biblia olvasásnak kitérjünk, mindössze három dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani. Az egyik tanács az így foglalható össze, olvassátok rongyosra. Amikor megkapja valaki a konfirmációi bibliáját, amikor én is megkaptam, akkor úgy tekintettem rá, mint valami múzeumi kincsre. Egy műkincsre. Hazavittem, letettem a díszhelyre, és ott is hagytam. Hitben jártam, de úgy a biblia olvasás az ilyen nagyon távoli dolog volt számomra. Emlékszem, amikor édesapám jött hozzánk, aki ugye mindig megkérdezte, hogy na és olvastam-e a Bibliát, akkor az volt az első dolgom, hogy leporoltam a Bibliát, nehogy lássa, hogy én azt nem vettem a kezembe. Sokan gondolom, közületek is így vagytok, hogy ezt a Bibliát meg kell őrizni. Ez valami különleges alkalom, ehhez szinte hozzá sem szabad nyúlni. Hadd józanítsalak ki titeket, ha esetleg már nem gondolkoztok magatoktól is józanabbul. A Biblia használati tárgy. Azért kapjátok, hogy olvassátok. Rongyosra. Ha valakinek úgymond elvásik a Bibliája, hát akkor vásson el, és utána vegyen magának egy másikat. Erre való a Biblia, ezért adta nekünk Isten. A második tanács a Biblia olvasással kapcsolatban az Új Szövetségben található. Ott Jézus az imádsággal kapcsolatban mondta, de bátran alkalmazhatjuk az igeolvasásra is, menj be a belső szobádba. Ugye, amikor az ember előveszi a Bibliáját, sokszor, ahogy esik, úgy puffan alapon, éppen most jutott eszembe, akkor rendszerint nincs egyedül. Ott vannak a családtagjai, ott vannak az osztálytársai, nem a legalkalmasabb pillanat a Bibliaolvasásra. Amikor előveszitek, akkor tegyetek meg mindent annak érdekében, hogy a külső hatásokat a minimumra csökkentsétek. Vonuljatok el valahova, ahol egyedül lehettek, a belső szobátokba. Ahol tudjátok, hogy most éppen senki nem fogja rátok nyitni az ajtót, most van egy fél órátok kizárólag magatokban, ezt az időt használjátok fel. Kapcsoljátok ki a tévét, a rádiót, a számítógépet, a telefonotokat némítsátok le, mert mindig ilyenkor jön egy telefonhívás, egy SMS, amire az ember nem számítana, és a gondolataink már is máshol vannak. Ha kizártátok ezeket a külső, zavaró tényezőket, akkor imádkozzatok azért, hogy belső, zavaró tényezők se legyenek. Hogy amikor elkezdtek majd olvasni, akkor ne máshol járjanak a gondolataitok. Mert ilyenkor az embernek minden eszébe jut, ami nem kellene. Ilyenkor jut eszetekbe, hogy jaj, tanulni kellene. Egész nap nem jutott eszetekbe, de amikor a Bibliát kinyitjátok, akkor tuti ez lesz az első gondolatotok, hogy még nem írtam meg a matekházit. Tanuljatok, foglalkozzatok a tanulással, de ilyenkor zárjátok ki. Ez az idő legyen kizárólag Istené. És a harmadik szempont, a harmadik tanács, hogy tegyetek fel kérdéseket az igének. Ne arról szóljon az olvasás, hogy igen, elvonultam, egyedül vagyok, igen, kikapcsoltam minden zavaró tényezőt, és aztán ledarálom. Aztán nézek olyan, hát nem is tudom, ahogy nézni kell bibliaolvasáskor, hogy hú, ez milyen magvas gondolat volt, és akkor nem is teszek fel egy kérdést sem, ez így van, kész. Tegyetek fel kérdéseket. Mit mond ez az ige Istenről? Mit tanít róla? A Biblia elsősorban arról szól, hogy kicsoda az Isten. Tegyetek fel kérdéseket arról, hogy mit tanít rólatok ez az ige. Rámutat-e valamire, ami bűn az életetekben, ami jó az életetekben? Mit mond Isten akaratáról? Mi az, amit úgymond elétek hoz, hogy na ezt és ezt kellene megtennetek? Mi az, amit megígér számotokra? Van-e benne valami, amit nem értetek? Talán ez az egyik legfontosabb kérdés. Amikor a Bibliát olvassátok, akkor sok mindent érteni fogtok belőle. De mindig lesz egy-két olyan részlet, ami homályosabb. Higgyétek el, hogy sokszor ezekre a homályos részletekre a legfontosabb fény deríteni. Amíg ez nincs meg, addig általában az ember nem érti annak az igének az üzenetét teljes mértékben. addig képes úgymond elmenni a lényeg mellett, talán még meg is hamisítani az üzenetet. Tegyetek fel kérdéseket, imádkozzatok, hogy Isten mutassa meg nektek a választ, esetleg keressetek meg valakit a gyülekezetből, aki segíthet, hogy nagyobb rálátással jobban megértsétek azt az adott igét. Tehát vonuljatok el, kapcsoljatok ki minden zavaró tényezőt, olvassátok rongyosra, és tegyetek fel kérdéseket az igének. És az utolsó gondolat, ami a textusban is elhangzott, veled van Istened az Úr. Amikor Józsué ott állt, és megkapta a parancsot, hogy olvasd az igét, ez lesz a te iránytűd, és akkor hajrá, ez önmagában még nem bátorította volna őt. Persze, olvasom majd az igét, talán tudni fogom, hogy mit kell tenni, de honnan veszem az erőt hozzá? Mert egy dolog tudni valamit, és egy dolog meg is tenni azt. Ugye sokszor voltatok már ti is úgy, hogy tudtátok, mi a jó, de nem füllött hozzá a fogatok. Vagy meg akartátok tenni, de féltetek attól, hogy mások mit fognak hozzászólni. Szükségünk van erőre. És Józsué ezt az erőt megtapasztalta, mert ott volt vele Isten mindenben. Hosszú évtizedekig volt még Izrael népének vezetője, számtalan csatát kellett megvívnia, és ezekben a csatákban Isten mindig ott volt vele. Volt egy csata, amit elveszítettek. Rögtön az elején. De kiderült, hogy miért? Nem azért, mert Isten cserben hagyta őket, hanem azért, mert valami bűn felütötte fejét a nép körében. De minden egyes csatában, a többi csatákban azt láthatjuk, hogy Izrael csodával határos módon hatalmas győzelmeket aratott. Hát már az első háborúskodás is ott Jerikóban. Nem csináltak semmit. Körbejárták a várost, és egyszer csak leomlottak a falak. Hát micsoda haditaktika ez? Hát ilyet nem talál ki ma egyetlen hadvezér sem. De az Isten megígérte, hogy vele lesz. És így is meg tudták nyerni a csatákat. Ezt tapasztalva Józsué sokkal nagyobb bizalommal ment az összes többi csatába. Vele volt Isten a bíráskodás pillanataiban is. Amikor mondjuk el kellett ítélni valakit, amikor egy kemény döntést kellett meghozni, egy népszerűtlen döntést. De Isten megmutatta neki, hogy ez szükséges. És nem visszaélve a hatalmával, hanem szeretettel, de tudott meghozni nehéz döntéseket is. Vele volt a föld kiosztásában. Ugye az ember, hogyha ilyesmit olvas, hogy igen, szétosztották a földet Izrael törzsei között, akkor hát na jó, mi ebben az érdekes? Ez is egy története a Bibliának. Hát ez egy nagyon érdekes története a Bibliának. Mert, hát hogy is mondjam, mindig a pénz, mindig a vagyon körül van a legtöbb vita. Ugye, amikor bejön sokszor egy-egy család, hogy bejelentsen egy temetést, hát tisztelet a kivételnek, de találkoztam már olyannal, hogy jóformán ott összekaptak az örökségen. Mindig a vagyon körül van a legtöbb vita. Kinek jusson ez a terület? Kinek jusson az a terület? Ez jobb, mert ez jobban védhető, magas helyen van, vagy ez jobb, mert itt többet tudok termelni és meggazdagodom? Szétosztani a földeket mindenképpen kényes feladat, de Isten ebben is ott volt vele. És nem voltak viták, mindenki megkapta, ami járt neki. És így élte le Józsué a maga életét. Nem kellett aggodalmaskodnia, mert tudta, hogy ha nehéz is az az út, amin járnia kell, Istennel nem kell félnie semmitől. És ez az ígéret nektek is szól. Nem azért, mert ott van leírva Józsué könyvében. Mert ez az ígéret konkrétan Józsuénak szólt. Nem lehet ezt rátok úgy alkalmazni, hogyha majd találkoztok egy hettitával, aki megtámad titeket, akkor ne féljetek, mert Isten ott lesz veletek. De az új szövetségben Isten megerősíti ezt az ígéretet általánosságban minden hívő ember számára. Mielőtt Jézus felment volna a mennybe, azt mondta tanítványainak, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Nem fogtok engem látni, de elküldöm hozzátok a Szent Lelket, az én lelkemet, és általa ott leszek veletek mindig. Nem lesz olyan pillanat, hogy ne lennék ott. Amikor nem gondoltok rám, akkor is ott leszek. Amikor felkeltek, amikor elindultak az iskolába, amikor együtt vagytok a barátaitokkal, amikor nehéz helyzetbe juttok, mert dolgozat vagy más nehéz élethelyzet közelít hozzátok, amikor otthon vagytok a családotokkal, amikor alszotok, én minden pillanatban ott leszek veletek. Figyeljétek meg, hogy a legtöbb ember aggodalomban éli az életét. Mi lesz velem majd? Ekkor, akkor, amakkor. Hogy fogom megállni a helyem a különböző helyzetekben? Ki fog majd nekem segíteni? Akiről most azt gondolom, hogy a barátom, meddig lesz a barátom? Mi lesz majd velem 10-20 év múlva? Mit fogok dolgozni? Lesz-e keresetem? Kitart-e mellettem majd a férjem, feleségem, a gyerekeim? Az emberek élete tele van aggodalommal. És mekkora kiváltság, hogy nektek Isten azt mondja, hogy ne félj, ne rettegj, légy erős és bátor, veled van Istened az Úr. Hiszem azt, hogy az az út, amin elindultok, bizonyos tekintetben nagyon nehéz, ugyanakkor a legszebb út a világon. Már itt, ezen a földön. A keresztény ember boldogsága nem csak a mennyben kezdődik el. Nem arra várunk, hogy végre meghalljunk és ott legyünk, hanem arra várunk, hogy már most, ebben az életben Jézussal együtt élhessünk. És a mennyben ez a Jézussal való együttlétünk majd kiteljesedik, és még szebb lesz, de most, ami előttetek van, ezt az utat kell megjárnotok, és erre nézve ígérte meg nektek, Isten, veled van Istened az Úr. Adjon nektek erőt, és biztosítsa számotokra az ő jelenlétét. Amen. Isten igéjére válaszolva a 119. Zsoltárunk 5. versét énekeljük el. Beszéld meg, mit tégyenek az ifjak. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, újra hálát adunk neked azért, mert a Biblia nem egy dogmatika könyv, nem tételeket tartalmaz arra nézve, hogy hogyan kell élnünk, hanem egy történet, annak a története, hogy hogyan vagy jelen a te néped életében. Köszönjük, Urunk, hogy ennek a hosszú-hosszú történetnek minden egyes részénél azt látjuk, hogy te hűséges vagy azokhoz, akik veled járnak, akik hozzád fordulnak, akik elköteleződtek melletted, és nem hagyod el őket egy pillanatra sem. Még akkor sem, amikor bűnt követtek el, amikor meggyengült a hitük, amikor elfeledkeztek rólad. Köszönjük, Urunk, hogy te mindig minden gyermeked mellett kitartottál, terelgetted a helyes úton, ott voltál vele és erőt adtál neki. Urunk, szeretnénk most imádkozni azokért, akik ma lépnek rá a te utadra hivatalosan, akik ma köteleződnek el a gyülekezet előtt, és mondják ki, hogy a te tanítványait szeretnének lenni egész életükben. Köszönjük, Urunk, hogy egy olyan életutat adsz eléjük, és adsz mindannyiunk elé, amely szebb minden életútnál. Hiszen úgy kezdődik, hogy bűnbocsánatot adsz, adod a veled való közösséget, és mutatsz egy olyan életet, egy olyan jövőt, amely minden jövőnél szebb. Köszönjük, hogy te tanítasz meg minket szeretni, családunkat, barátainkat, ismerőseinket, de még az ellenségünket is. Köszönjük, Urunk, hogy te tanítasz meg nem önző módon élni, hanem úgy, hogy mások számára is áldássá lehessünk. Kérünk, Urunk, hogy mutasd meg nekünk tisztán azt az utat, ami előttünk áll, és kérünk, te segíts, hogy azon járni is tudjunk. Légy te a mi pásztorunk, vezetőnk, és add, hogy ne maradjunk el tőled soha, mindig téged követhessünk. Amen. Most egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük Isten elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet. Most pedig a konfirmációra készülve az énekkarnak a szolgálatát hallgassuk meg.
Mi szeretettel köszöntjük a konfirmandusokat, és a következő hálaadó öröm énekkel benneteket szeretnénk köszönteni. Kívánjuk, hogy megtaláljátok a helyeteket itt a gyülekezetben közöttünk, és természetesen az énekkar próbaterme is nyitva áll előttetek. Fogadjátok szeretettel a szolgálatunkat.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, hogy tökéletesen megismerjétek az ő akaratát, minden lelki bölcsességgel és belátással, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek Isten ismeretében. Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint, a teljes álhatatosságra és az örömmel viselt hosszú tűrésre. Kedves testvérek, Isten iránti hálával jelentem be gyülekezetünk életének minden évben visszatérő ünnepi eseményét, a konfirmációt, a mögöttünk lévő előkészítő időszak alkalmain két fiú, 5 felnőtt nő és 4 leány, összesen tehát 5 felnőtt és 6 fiatal készült erre az alkalomra. Közülük egy, név szerint Szakály Tímea, most részesül a keresztség sákramentumában, a többiek, Bede Istvánné, dr. Stanek Edit, Csillag Hunor, Erdei Nikolett, Forró Erika, Hanzik Donát, Kerényi Nagy Zsuzsanna, Márton Piroska, Simon Magdolna és Várkonyi Réka Ilona gyermekként voltak megkeresztelve, illetve Sándor Ivett múlt vasárnap keresztelkedett meg. Mivel tehát most keresztelése is sor kerül, kérem a gyülekezetet, álljon fel. És hallgassa meg először is, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Mindez megírva található Máté írása szerinti evangélium 28. részében, a 18. és azt követő versekben a következőképpen Jézus Krisztus mondja: nékem adatot minden hatalom menjen és földön, menjetek el tehát és tegyetek tanítványán minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, hálát adunk neked, hogy nem kell egymagunkban, árván, magányosan élnünk ebben a világban. Nem kell aggodalmaskodnunk, ahogyan el is hangzott az igehirdetésben, hiszen te velünk vagy minden napon a világ végezetéig, hogyha te vagy a mi megváltónk és Urunk. Kérünk, hadd tapasztalják meg mindezt a konfirmálók, és hadd tapasztaljuk meg valamennyien a te hordozó kegyelmedet, megváltó újjászülő kegyelmedet. Kérünk, vezess bennünket végig ezen a földi életúton, hogy aztán majd hozzád érkezve örökké valóságon keresztül a te örömödben és boldogságodban élhessünk. Amen. Először hozzád fordulok, Tímea. Kész vagy-e elfogadni Isten szövetségét, és a keresztségben részesedve református egyházunk tagjává és Jézus Krisztus reménybeli követőjévé lenni? Ha igen, felelj így, kész vagyok. Most pedig a többiekhez fordulok, kijelentitek-e Isten és egy gyülekezet színe előtt, hogy a keresztségben szüleitek és keresztszüleitek által vállalt kötelezettséget a keresztjén hit megvallása által magatokra veszitek? Ha igen, felejétek, kijelentem. Mondjátok el tehát a gyülekezet tagjaival együtt az egyetemes keresztjén anyaszentegyház hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig tegyetek vallást Isten kegyelméről, azzal a bizonyossággal és reménységgel, hogy újjászületésetek alkalmával magatok is megtapasztaltátok, vagy majd megtapasztaljátok azt, felelve a Heidelbergi K.T. első kérdésére, micsoda tenéked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod? Az, hogy testestől lelkestől, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az én drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, és engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le fejemről, sőt, inkább minden az én üdvösségemre kell, hogy szolgáljon. Ezért szent lelke által engem az örök élet felől biztosít, és szív szerint készé, és hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl ő neki éljek. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy Jézus Krisztusnak igaz követői, református egyházunknak holtig hűséges, engedelmes, bizonyságtévő, szolgáló és áldozatra kész tagjai igyekeztek lenni? Ha igen, felejétek, ígérem és fogadom. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Most pedig járuljatok ide egyenként alázatos szívvel és szép rendben, hogy egyházunk gyakorlata szerint Isten igéjével áldást kérjek reátok, kezdve Tímeával, hogy ő még előbb részesedhessen a Szent Keresség sákramentumában.
Tímea, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Amen. Magadat Istenre, és légy vele békességben, mert jó származik rád ebből. Amen. Mert nincs különbség, mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek Isten dicsősége nélkül, és az ő kegyelméből ingyen igazolnak meg a Krisztus Jézusban való váltság által. Amen. Bizony-bizony mondom néktek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Amen. Mert kegyelemből nyertetek üdvösséget hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Amen. Így szól az Úr, alkalmas időben meghallgatlak, és a szabadulás napján megsegítlek. Ámen. Fedhetetlenek és tisztát legyetek, Isten szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzedékben, akik között ragyogtok, mint a csillagok a világban, és az élet beszédéhez ragaszkodva. Ámen. Kegyelemmel erősíteni meg a szíved. Ámen. Gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el, mert ahol a te kincsed van, ott van a szíved is. Ámen. Csak Istenben nyugszik meg lelkem, tőle jön szabadulásom, csak ő az én kősziklám és szabadítom. Ámen. A bölcsesség kezdete az Úr félelme, és a szentnek ismerete ad értelmet. Ámen. Az igazak reménysége öröm, az istentelenek várakozása pedig semmibe vész. Ámen.
Én pedig, mint a mi Urunk Jézus Krisztusnak és Anya Szentegyházunknak elhívott szolgája, református egyházunk önálló tagjaivá nyilvánítalak titeket, és felhatalmazlak az úrvacsora hittel történő vételére. A kegyelmes Úristen pedig cselekedje veletek, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem szakaszthat el titeket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Amen. Most pedig a gyülekezet foglalja el helyét, és hallgassák meg a fiatalok a főgondnok úr köszöntő szavait.
Én is szeretettel köszöntelek titeket, most már, mint tényleg sokféle jogra feljogosult gyülekezeti tagokat, és egy igét hoztam nektek, aki olvassa a bibliaolvasó kalauzt, a reformátust, annak nem lesznek ismeretlenek most ezek a sorok, de többi gyülekezeti tagnak sem. Mózes első könyvéből, a harmadik részből szólnak ezek az igék. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei vadnál, melyet az Úristen teremtett, és mondta az asszonynak. Csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? És mondta az asszony a kígyónak, a kert fájának gyümölcséből ehetünk, de annak a fának gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondta Isten, abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne halljatok. És mondta a kígyó az asszonynak, bizony nem haltok meg, hanem tudja az Isten, hogy amely napon esztek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. És látta az asszony, hogy jó az a fa eledelre, s hogy kedves a szemnek, és kívánatos ez a fa a bölcsességért, szakasztott azért annak gyümölcséből, és evett, és adta a vele levő férjének is, és az is evett. Azért hoztam ezt az igét, mert elég hosszú volt ez az idő, amíg ide jártatok, az az egy év, és amikor jöttetek, akkor kellett jönni, vagy Isten a szívetekben úgy dolgozott, hogy jöttetek szívesen, de itt kellett lenni vasárnap 8:30-kor, a kisebbeknek pedig péntek délután itt kellett lenni, és tudtátok, hogy jönni kell, különben nem lehettek itt majd szombaton, illetve most hétfőn, és ezt a sátán, az ördög vagy a kígyó, bárhogy nevezzük, jól tudta, és én nem hiszem, hogy nagyon próbálkozott, biztos voltak vágyai, hogy eltérítsen titeket ettől, de szerintem ő tudta, hogy nektek ezt itt meg kell tennetek, és itt kell lennetek. Nem hiszem, olyan nagy próbálkozásokat bevetett volna, de ahogy szombaton egyikötök mondta, ez nem egy vég, hanem ez egy kezdet, és igazából mostantól sokkal nagyobb küzdelem veszi kezdetét, mostantól sokkal több próbálkozásra számíthattuk az ő részéről, és sokkal több kísértés fog titeket érni. Most már nincsen ott az a kötelező kell, hogy jöjjek, most már tényleg akkor jöttök, amikor ti szeretnétek. Viszont nem nehéz az ő kísértését kivédeni, nem nehéz őt elzavarni, azért van itt ez a gyülekezet, hogy ebben titeket segítsen, és itt kérném is a gyülekezet szeretetét és gondoskodását erre való tekintettel. Itt nektek helyetek van, és itt megtalálhatjátok ezt a helyet, kinek hol az ifjúságban van, vagy bibliaórákon, vagy más-más gyülekezeti alkalmon, házi csoportokban, mindannyiatok megtalálhatjátok ezt a helyet. És ha mégis elbuknátok, vagy elesnétek, mert ez mindannyiunkra jellemző, hogy néha elbukunk, néha elesünk, mert nem figyelünk Isten szavára, akkor sem vagytok egyedül, akkor is Isten veletek vagy, ahogy Ádámmal és Évával is ott volt. Még egy igét, egy rövidet felolvasnék ebből a mózesi könyvből. Ez így szól: csinált az Úristen Ádámnak és az ő feleségének bőrruhákat, és felöltöztette őket. Isten utána is gondoskodott Ádámról és Éváról, nem vetette el őket, minket sem fog elvetni egy-két bukás után, de még több után sem. Ő sokszor és kegyelmesen megbocsát nekünk, ő szerető és hatalmas Isten. Így kívánom nektek, hogy őt minél jobban megismerjétek, és így legyetek a mi gyülekezetünknek hűséges tagjai. Köszönöm.
Most pedig kérem a konfirmáló takat, hogy álljanak fel, a szokásos kézfogásra jöjjetek ki. Most pedig foglaljatok helyet, és már az úrvacsorára készülve a 25. Zsoltár első két versét énekeljük. Szívemet hozzád emelem, s benned bízom, Uram.
Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, hogyan szerezte az Úr Jézus a Szent Vacsora sákramentumát. A szereztetési igéket legbővebben Pál apostol adja elénk a korintusi első levelében. Mert én az Úrtól kaptam, amit közöltem is veletek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárulták, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely tértetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsorált, és ezt mondta, e pohár az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isztok-e pohárból, az Úr halálát hirdessétek, amíg eljön. Pál apostol figyelmeztetést is fűz a szereztetési igéhez. Azért, aki méltatlanul eszi a kenyeret, vagy iszik az Úr poharából, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember magát, és úgy egyék a kenyérből, és úgy igyék a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úr testét, ítéletet eszik és iszik magának. Mert ha mi magunk ítélnénk magunkat, nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél meg minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt el ne kárhozzunk. Hallottuk az ígét, szemünk előtt vannak a látható jegyek, engedjünk Pál apostol felszólításának, és valljuk meg bűneinket Isten színe előtt. Mennyei édesatyánk, a te tűzláng tekinteted előtt nem tudunk mi megállni, hiszen megítélsz te az életünkben minden bűnt, minden mulasztást, mindent, ami nem felel meg a te törvényednek, mindent, ami szeretetlenség, mindent, ami ítélkezés, minden, ami engedetlenség irántad. Megvalljuk neked, Urunk, hogy nem vesszük mi komolyan a te törvényeidet, hanem magunk gyártunk magunknak törvényeket, és próbáljuk magunkat igaznak gondolni, holott nem vagyunk azok. Bocsásd meg azt, Urunk, hogy olyan sokszor megbántunk másokat, és végig se gondoljuk, hogy az, amit kimondunk, az milyen mély sebet okoz a másiknak. Könyörülj rajtunk, és te tisztítsd meg a mi szánkat is, a mi szívünket is, hogy valóban rólad tudjunk bizonságot tenni, hogy valóban téged tudjunk dicsérni. Könyörülj, Urunk, hogy amit teszünk, az olyan legyen, amiben akik látják, amit tesznek, téged dicsérjenek és vegyenek észre. Bocsáss meg, hogy sokszor csak magunkat toljuk előre, a magunk házát építjük, a magunk dicsőségét keressük. Köszönjük Úr Jézus Krisztus drága ígéretedet, amiben most is kapaszkodhatunk, hogy velünk vagy minden napon a világ végezetéig. Te vagy az, aki eleget tettél minden bűnünkért, és nem magunkat kell tisztázni, hanem te vagy az, aki meghaltál értünk a Golgotai kereszten. Köszönjük azt, Urunk, hogy életet és bocsánatot szereztél, és mi most kegyelmedből élhetünk, és kegyelmedből vehetjük az úrvacsorai jegyeket. Amen. Vallást tettünk bűneinkről, a keresztségben vallást tettünk a mi hitünkről is. Jól lehet, én a ti vallástételetekben nem kételkedem, mégis szokásos rendünk szerint feleljetek még néhány kérdésre hívő szívvel és hallható szóval. Isten színe előtt megvalljátok-e, hogy ti mindenestül fogva bűnösök vagytok, s ha Isten rajtatok meg nem könyörül, büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Ha igen, feleljétek, megvallom. Hiszitek-e, hogy Istennek ez a könyörülő kegyelme jelent meg Jézus Krisztusban, aki kereszt halála és feltámadása által bűnbocsánatot és örök életet szerzett a benne hívőknek? Ha igen, feleljétek, hiszem. Reménységgel várjátok-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetve átvisz az ő örök dicsőségébe. Ha igen, felejétek, reménységgel várom. Végül ígéritek-e, hogy tie kegyelemért hálából, már-e jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére igyekeztek élni? Ha igen, mondjátok, ígérem. Veletek együtt mindezeket én is megvallom, hiszem, várom és ígérem. Most azért én, mint Uramnak, Jézus Krisztusnak, méltatlan ugyan, de elhívott szolgája, hirdetem nektek bűneitek bocsánatát és az örök életet, amelyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből, egyedül az Úr Jézus Krisztus érdeméért mindazoknak, akik élő hittel elfogadják tőle. Amen. Most pedig, akik az Úri Szent Vacsora áldásaiban részesülni kívántok, jöjjetek a Szent Asztalhoz alázatos szívvel, és a konfirmációban szokott szép rendel, tehát először a konfirmandusok veszik az úrvacsorát, majd utána nem tudom, hogy a gyülekezeti házban vannak-e, de először ők a sorosak, majd utána ebből a padsorból jöjjenek a testvérek, és utána a másik padból. Az úrvacsora osztás alatt az orgonát hallgassuk meg, imádságos szívvel készülődjünk az úrvacsora vételére mindannyian. Kedves testvéreim, így szerezte az Úr Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával a Szent Vacsora sákramentumát, hasonlóan éltek vele az apostolok, reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele, Isten kegyelméből mi is. Mielőtt eltávoznátok, fogadjátok a bátorítást Péter apostol első leveléből. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat ő rávessétek, mert neki gondja van rátok. Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresve, hogy kit nyeljen el. Álljatok ellene, erősek lévén a hitben, tudva, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken a világban. A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el titeket Krisztusban, miután rövid ideig szenvedtetek, ő maga fog teljessé, erőssé, szilárdá és állhatatossá tenni. Övé a dicsőség és a hatalom, örökkön örökké. Amen. Jöjjetek, most adjunk hálát Istennek velünk közölt kegyelméért. Köszönjük, drága Urunk, hatalmas nagy szeretetedet, amit kiábrázol a megterített úrasztala is, hogy értünk adtad fiadat, és ő értünk áldozta fel magát, hogy nekünk életünk legyen és bővölködjünk. Áldunk ezért az ünnepért, hogy pünkösd van, és a te lelked tud bennünket megeleveníteni, hogy minden, amit teszünk hitáltal, felülről valóan történjen az életünkbe. Dicsérünk, hogy te tudsz bennünket vezetni is jó úton, olyan úton, amelyik a te örökkévaló országodba vezet. Te tudsz bennünket megtanítani a jót cselekedni, hiszen mi magunktól ezt nem tudjuk. De köszönjük, hogy kegyelmedből lehetünk a te gyermekeid, akiket a te szent lelked vezet. Urunk Istenünk, áld meg így az életünket, hogy élhessünk a te dicsőségedre. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen. Végül énekeljük a 264. dicséretünk első, harmadik és ötödik versét.